Rékosi Balázs, orvos egészségügyi szakközgazdász, a GKI Egészségügy Kutatóintézetének munkatársa az aréna vendége. Akkor most nézzük a részleteket. Kezdjük a gyógyszer kérdéssel, azon belül is a patika liberalizációval. Jó ez nekünk, vagy nem? Már a betegeknek.
Betegeknek, persze. Mindenképpen át fogja alakítani a rendszert. Én azt hiszem, hogy egy középkorú autóval járó, bevásárlóközpontba járó városi fogyasztónak mindenképpen jó. Egy vidéki faluban vagy kisvárosban élő idősebb embernek én azt gondolom, hogy nem feltétlenül fog ez előnyökkel járni, mégpedig a liberalizáció ugye valós piaci helyzeteket teremt. Most jelen pillanatban ugye a patikák, 2000 patika van az országban, relatíven egyenletesen elszórva, ugye a patikák 5000 lakosonként lehet egy patikát nyitni, és ezeknek 250 méterre kell lennie minimum egymástól. Ha ezeket a korlátokat megszüntetjük, akkor ugye a piaci viszonyoknak megfelelően át fog alakulni ez a piac, két következménye lesz. Ugye azokon a helyeken, bevásárlóközpontokban, forgalmas helyeken nagy patikák, nagy forgalmú patikák fognak kialakulni, és azok a kis patikák, amelyek relatíven családi vállalkozásként önerőből a fenntart működnek jelen pillanatban, a jelenlegi árrés mellett, ezek el fognak halni, hiszen el fogják veszteni a betegkörüket, illetve el fogják veszteni a legprofitábilisabb forgalmi szeletüket, ez mégpedig a nem receptköteles beteg gyógyszerek köre, ez a nem receptköteles gyógyszerek az olyan, amelyek nagyobb árrés, kiskereskedelmi árréssel rendelkeznek, ezek képesek ezeket a patikákat eltartani. Amennyiben ezt elvesztik, akkor ezek a patikák rögtön csődbe kerülnek és be fognak zárni.
Az a fajta szolidaritási járulék, vagy adó, nem tudom, hogy lehet ennek nevezni, amit a nagyforgalmú patikáknak kell majd a tervek szerint fizetni, a kisforgalmú patikáknak halottnak a csúcsot.
Hát én szeretném figyelmeztetni, hogy én azt hiszem, az én naptárom az 2006-ot hír, és itt Magyarországon egy tetszik, nem tetszik, egy kapitalista rendszer működik. Én nem hiszem, hogy ezt megfelelően szocialista vagy annál, és azt mondom, hogy ilyen erőszakos szolidaritási szabállyal egy magyar embert, egy magyar vállalkozást megfelelőképpen lehet szabályozni, majd meg fogják találni ezek a nagy vállalatok, nagy patikaláncok, hogy ez arról hogy bújjanak ki egyrészről, illetve másrészről. Nem vagyok abban biztos, hogy ezek meg sikerül megtalálni azt az optimális mértéket, hogy egy kis patikát fent lehessen ebből tartani, úgy, hogy az tisztességes mértékig profitábilisan tudjon működni.
Ez az összes következménye, hogy a városban, ahol nagy a kereslet, nagyon jó lesz az ellátás, vidéken, ahol kicsi és elszórt a kereslet, kicsi lesz az ellátás?
Nem, természetesen más országok, Norvégiát tudnám megemlíteni, ahol szintén liberalizálták a gyógyszerkiskereskedelmi piacot, és oligopóliumok alakultak ki, tehát két-három kiskereskedelmi lánc kezébe került a gyógyszerellátás, gyógyszer kiskereskedelmi ellátás, megszűntek a családi vállalkozások, és ezek működtetik az ottani patikákat, a gyógyszerészek alkalmazottakká váltak.
Most a gyógyszerészek egy jelentős, hát ha nem is jelentős, de egy része tulajdonos, ami azért egy más pozíció.
Ma igen, tulajdonosi kör, mondom azt, hogy elképzelhető, hogy át fog alakulni és meg fog szűnni. Azért ne felejtsük el, hogy ma a patikáknak egy része, ma sem az, aki kiszolgál minket gyógyszerész, nem feltétlenül az a tulajdonos, de ez mindenképpen ennek az aránya, én azt gondolom, hogy csökkenni fog. Ez az egyik változás. A másik változás, amely természetesen csak az én személyes véleményem, az, hogy a kiskereskedelmi árrés az könnyen növekszik. Magyarországon a kiskereskedelmi árrés egy 10-15 évvel ezelőtt egy 30% körül volt, ekkor, amikor a gyógyszer tár magánosítás történt, akkor ez a nevezett gyógyszerészek, azokták mondani, hogy az aranykorban volt ekkora. Ezt a kormány tudatosan és fokozatosan csökkentette. Ma a támogatott gyógyszerek körében 10-12%-os ez a kiskereskedelmi árrés. Erre jön az előbb említett nem támogatott gyógyszereknek a magasabb árrése. Így összesen, hát természetesen a patika forgalmától és jellegétől függően, de egy 15%-os árréssel számolunk. Amennyiben ezek a nagyvállalkozások megerősödnek, akkor én úgy gondolom, hogy az ő lobby erejüknél fogva léteznek és jelentenek olyan erőt, hogy igenis ők azt képesek lesznek azt elérni, hogy újból növekedjen ez a kiskereskedelmi ára, és el tudom képzelni, hogy a nyugat-európai jelenleg is 25-30%-os szintre fog nőni egy pár éven belül.
Tud arra példát, hogy valahol, ahol ilyen oligopóliumok alakultak ki, az állam szabályozó erejével le tudta szorítani az árést Nyugat-Európában?
Nem, mivel ez Nyugat-Európában is egy jelen pillanatban zajló folyamat, itt egyes országok pár évvel lehetnek előttünk, az előbb említett Norvég példa, de most is Németországban is hasonló reform elképzelések zajlanak, ahol ugyanúgy a gyógyszerészek tiltakoznak, tehát ez még túl korai, és erre még nem tudunk konkrét példákat. Ez, ahogy mondtam, ez a saját logikai levezetésem. Ez az egészségügyben a diagnosztika területén volt megfigyelhető. Az állam nem tudta saját maga a kórházakban vagy az egészségügyi ellátásban biztosítani a diagnosztikai ellátást, a képalkotó diagnosztikát, beengedte a magánszolgáltatókat, és a magánszolgáltatók ugyanez az erőfölényéknél fogva ugyanezt elérték.
Jó, meglátjuk. Két-három vagy öt év múlva. Nézzük a másikat, ami valószínűleg mindenkit érinteni fog, ez az úgynevezett vízidíj. Ez is benne van a most bevitt törvénycsomagban. 300 forintról beszélnek. Ettől azt várják, hogy mintegy 30 milliárd a szolgáltatóknál marad, és 3-5%-kal csökken az a közkiadás, amit eddig kell fizetni, mert csökken az orvos-beteg találkozás. Reális elképzelés?
Én azt gondolom, hogy koncepcionálisan mindenképpen igaza van a tervezett kitalálóinak. Fel kell fognunk, és azt hiszem, ezt mindegyikünk hajlandó, hogy az egészségügybe se lehet minden ingyen.
De bajosan meg nincs ingyen. Én, mint beteg, azt gondolom, hogy én járulékot fizetek. Elég
igen,
sokat.
Igen.
Nem ingyen van az.
Ön 3 millió társával fizet együtt járulékot, és ebben az országban 10 millió ember él. Tehát valahol ez a kettő között van 7 millió ember, aki nem fizet járulékot.
Én megelégednék azzal is, hogyha őket behajtanák a rendszerbe. Tőlem ne szedjenek 300 forintot, ha én járulékot fizetek. Nem, tudom, hogy ez ilyen fura hevületnek tűnik, de ezt valószínűleg sokan gondolják így, akik rendesen járulékolnak.
Elképzelhető, hogy a járulék fizetőknek, én éppen ezért én egy másik megoldást választottam volna, az én elképzelésem az a kötelező magánbiztosítási rész megalkotása lett volna, mely szerint pontosan, ahogy a nyugdíjbiztosításnál a járulékot fizetőknek lehetett választani, hogy a járulékuknak egy része a munka vállalói járuléknak egy része, az ma kötelező magánbiztosításra fordítódik, ezért én plusz szolgáltatást sokat vehetnék, vagy az én családom számára plusz szolgáltatásokat vehetnék. Én úgy gondolom, hogy ebben az esetben én, mint járulékfizető, igenis érdekelt vagyok abban, hogy megfizessem a járulékot. Hogyha én járulékcsaló vagyok, akkor igenis meggondolom azt, hogy fizessek járulékot ezúttal, mert tudom, hogy én ezért nem csak a nagy közösségi kalapba fizetek, hanem az én családom egészségi ellátás színvonaláért is hozzájárulni.
Most is van lehetőségem magánegészségbiztosítási pénztárakba befizetni, és az nekem majd plusz szolgáltatást fogadni, ez nem jó megoldás?
Én azt gondolom, hogy azért nem jó, mert magánegészségpénztárak azok nem tudták kiváltani, az önkéntes egészségpénztárak, nem is az a feladatuk, ők az egyéni hozzájárulást, hogy a egészséggel összefüggő szolgáltatásokat nyújtják, de igazából a szolgáltatás színvonalába, az egészségügybe nem váltják ki egyrészt a hálapénzt, másrészt nem igazán olyan szolgáltatásokat tudunk ezen keresztül finanszírozni. A vagy az önkéntes egészségpénztárak bevételének jelentős része az a munkahelyi döntések alapján és a munkahelyemnek az egészségpénztári beléptetése alapján dől el. Ez gyakorlatilag egy kedvezményes adó formájában történő plusz juttatás. Ennek a célja a lakos, el kell, hogy ismerjük azt, bármennyire szépen hangzik, de ezt az emberek nem azért választják elsősorban, mert ők annyira egészségtudatosak, hanem ez mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak, ez az ő adófajta.
Jó, de az állam szempontjából ez érthető, hogyha meg akar spórolni valamit, valamit a jövendő egészségügyi kifizetéseinek, akkor valamivel ösztönkélni kell.
Abszolút, abszolút. Tehát visszatérve a 300 forintra, én azt gondolom, hogy ez a 300 forintos hozzájárulás, ez az ötlet az jó, hogy leértelme annak, hogy érezzem azt, hogy én ha orvoshoz fordulok, akkor ezért nekem plusz fizetnem kell.
De 300 forint az egy sör.
De éppen ezt akarom mondani, hogy másik oldalra meg úgy érzem, hogy ez egy kicsit lejáratása magának az ötletnek és a koncepciónak. Én elhiszem, hogy vannak szociálisan hátrányos helyzetű emberek, ezeket támogatni kell, de a 300 forint az megalázóan alacsony. Tehát az orvosnak az ebben való adminisztrációja, az ő munkaideje, még a nagyon megalázóan alacsony fizetése, az egészségügyi dolgozók alacsony fizetése mellett is azt gondolom, hogy több lesz, amit ebben legalább eltöltenek és adminisztrációba eltöltenek, mindez maga ez a 300 forint.
Mennyi volna a reális vízidíj?
Hogyha most konkrét számot kell mondanom, akkor én azt gondolom, hogy valahol egy olyan 500 és 1000 forint között, de azt kell felfognunk, hogy vizitdíjnak a lényege, hogy plusz bevételt okozzon a rendszer számára. Tehát ebben vitatkoznék, hogy ez majd milyen jó, mert ez hány milliárd forint plusz bevételt jelent az egészségügyben. Nem, az egészségügyet nem ebből a vizitdíjból kell fenntartani. Az egészségügy fenntartása az egy állam által megszervezendő, szociálisan nyújtandó, egészségügyi központi feladat. Ez a vizitdíj, ez egy jelzésű dolog, aminek egy felső korláta kell, hogy legyen. Több országban felső korláttal működik, tehát azt mondom, hogy ha én 10-szer megyek orvoshoz, mert én olyan krónikus betegségbe szenvedek, akkor ne kelljen a 10. alkalomra is megfizetnem ezt a vizitdíjat.
Nálunk is van valami 6000 forintos felső korlát.
Igen. Tehát ez nagyon helyes, hogy ennek lesz felső korláta.
Hát az még egy ebédára. 6000 forint.
De már megint itt az összegek. Tehát én azt hiszem, hogy itt a politika, amikor ezt az egészet kitalálták, akkor itt a politika igenis erősen közbeszólt. Tehát nem merték a politikusok ugye ezt megemelni, ezt az összeget, mert azt gondolták, hogy ebből még nagyobb ellenállás kerekedik.
Innen folytatjuk a hírek után. Régasi Balázs, orvos egészségügyi szakközgazda, a GKI Egészségügykutató Intézetének munkatársa, az Aréna vendége.